Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok. Köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Takács Katalint.
Jó napot kívánok, szervusz Andrea.
Ilyen szép hangja van. Na hát Kati, kedves vendégem ma nekem, és kezdjük mindjárt azzal, hogy mit csinálsz mostanában, mert tudom, hogy mit csinálsz. A Rózsaföldi Szalonban készül egy produkció, amiben hárman játszotok.
Hárman, igen.
Hát meséld el, hogy mi ez. Ez izgalmasnak tűnik.
Hát én is úgy érzem most, hogy gyomrom is egy kicsit érezteti ezt. Szóval ez régről kezdő, tehát ez a Nádas Péter Párhuzamos Történetek című művéből a Forgács Andrés András összeszerkesztett három élettörténetet. De ezek töredékek természetesen, 1200 oldalas ugye a mű, és ez úgy történt, hogy amikor a Táliában a Zimányi Zsófia igazgató volt, és tudta már, hogy ugye nem lesz tovább igazgató, és ez a Rózsavölgyi meg fog születni, akkor ajánlott, mondta nekem, hogy figyeljek erre, mert ez lesz, hogy hozzak anyagot, ha kedvem van. És akkor először szerettem volna valami mást, akkor fölhívtam az Andrást, hogy legyen szíves segíteni nekem azt a mást, amit szerettem volna, hogy dramatizálja, hogy segítsen abba, hogy hogyan lehetne ebből a novellából egy valami estet csinálni. Akkor az ott nem sikerült, akkor megcsináltam a Tóth Krisztát estemet, és akkor de az Andrásnak egy idő után eszébe jutott, hogy ez milyen jó lenne, hogyha a Nádas beleegyezne ebbe, hogy ő ezt megcsinálja, mert ebbe van egy Erna asszony nevű nő, aki úgy gondolta az András, hogy ez egy nekem való szerep lehetne. És aztán egy-két év eltelt, és ez most így létrejött, és a Bánfalvi Eszter a fiatal nő benne, és a Balikó Tamás a férfi, a sofőr, mert ez egy taxiút tulajdonképpen az Oktogontól a Kútvölgyi Kórházig, 1961-ben. És akkor hát ebben vagyunk benne, nagyon rövid az idő, de éppen az Eszter mondta, hogy mindig most már egyre rövidebbek az idők, a próbaidőszakok, de hát december közepén kezdtük, és ugye 22-én lesz a bemutató, és hát szóval nekem régen volt ilyen számomra izgalmas, tehát ami engem érintő szerep, nagy szerep is, úgyhogy ezzel töltöm a napjaimat teljes, és olyan szerencsésen jött össze az életem, hogy Kaposváron befejeztük az előadásokat, a Bölcsnátánt, és most ez alatt az idő alatt egyáltalán nincs előadásom, tehát, hogy teljesen át tudom magamon adni annak, hogy csak ezt töltse ki az agyamat, és sehol nem megyek, otthon vagyok, és tanulok, és foglalkozom ezzel a szereppel.
Milyen az író, amikor rendez? Nagyon elvarázsolt? Forgács András író. Nem ez az első rendezés.
Igen. Amikor először találkoztam vele, az a 90-es évek közepén volt, és akkor Zalaegerszegen rendezett saját darabját, és játszottam benne. Nekem gyógyír a Forgács András. Ugye az is egy stúdiós előadás volt, ez is ugye egy szalonban, tehát azóta láttam persze tőle nagy színpadi produkciót is, de ennek annak, hogy a három ember vagy két ember plusz a rendező együtt dolgoznak, annak mindig van egy meghittsége, és aki ilyen jól, mert az András jól ismeri belülről a színházat, tehát dramaturg, sok darabnak a fordítója, dramaturgja is, ő nagyon ismeri a színházat, ezért remek instrukciókat tud adni, nagyon okos ember, nagyon szeretem, és mélyen a mögötteseket is el tudja mondani a szerepről. Na most A többi azért illik, hogy a színész dolga is legyen, hogy hova megy, mit csinál, mik azok az akciók. Talán abban különbözik az András, hogy nem, ő nem kemény, tehát ő nem hajt, nem csattogtatja az ostort, de szeliden tudja, hogy mit akar, és akkor és megadja neked a szót. Szóval tényleg szerintem most nem azt mondom, hogy de igen, ő ebbe a rendezésbe is otthon kezd lenni, azt hiszem, hogy...
És felteszem, a nőt jól ismeri.
Igen, 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 ez nagyon lényeges, tehát, hogy ő kívül-belül tudja, tehát tehát arról beszélni, hogy a figurák milyenek, tehát ebben nagyon nagy segítséget ad, tehát, hogy nem csak nekem kell utána mászni ennek a dolognak, és az Eszterrel, a Bánfalvi Eszterrel remekül tudunk ötletelni, segíteni egymást, és akkor Tamás kevesebbet próbál, mint mi, tehát hogy azért említettem most az Esztert, és nem a Tamást, mert ő néha-néha belecsatlakozik ezekbe a próba folyamatokba, úgyhogy nagyon, hogy mondjam, jól esik ez, hogy ez most így megy, hogy így dolgozom. Ez ritkán van.
Említetted a Tóth Kriszta estet, amivel a Rózsavölgyi Szalon már számodra ismerős teleppé vált. Én azt sajnos nem láttam, valahogy ez nekem kimaradt, de azt
nem
mondják,
véletlen.
Hogy az igen, de azt mondják, hogy ez jó volt. Én azt hallottam, hogy ez jó volt, viszont nem nagyon volt rá közönség.
Igen.
Ezt hallottam, nem tudom, hogy ez helytálló-e, de azt akartam ebből megkérdezni, hogy lehet-e tudni, te, aki elég tapasztalt színésznő, hogy tudod-e, hogy mi kell a közönségnek, vagy érnek meglepetések?
Abszolút érnek meglepetések. Valójában ezzel nem egy idő után feldolgoztam azt a traumát, hogy ez nem fog rendszeresen menni a Rózsavölgyiben, és néha egy-egy vidéki hely van, ahova elhívnak bennünket. Azt hiszem, hogy ez egy órás, egy óra tíz perces műsor, amiben van ugye egy Vidder Kristóf nevű táncos, és Ágoston Béla és Mizsei Zoltán zenészek. De mégis egy önálló est. Én nem énekelek benne. Ez nagyon fontos, aki énekel, az nyerő. Én nem tudok úgy énekelni, hogy ezzel...
Pontosabban nem mersz énekelni.
Jó, mondjuk nem fárasztom a közönséget az én hangommal, hallgassák a prózámat, és azért itt, hát sajnos ez így van, tehát itt elég magasak a jegyárak, és én úgy gondolom, hogy most én ezzel magyaráztam azt, hogy lehet, hogy egy ilyen verses műsorra talán nem jönnek annyira be. Kicsit csodálkoztam ezen a dolgon, de már arrébb van. De vannak, például most akkor mondok egy másik meglepetést, hogy amikor most Kaposváron a Valló Péter rendezésében a Bölcs Nátán című Lessing művet adtuk elő, remek munka volt az is, most ez az év úgy valahogy elég jó, és hát én nem hittem azt, hogy én nem hittem, hogy minden este teltház leszünk Bölcs Nátánnyára. Akárhogy csinálja meg a színház. Vagy mondjuk ez egy tényleg nagyon-nagyon szép és jó előadás, és tehát, hogy nagyon nehéz annak, arra akarok kitérni, hogy nem is könnyű a magyar fordítás, és nagyon oda kell figyelni, hogy értsd. Tehát többszörösen összetett mondatok vannak benne, ugye, amit a tévében már nem hall a nép, és ezért hát én úgy gondoltam, hogy ez majd úgy a félház, háromnegyed házzal, és nagyon szerették az emberek. Lehet talán azért, mert hogy lehet, hogy nem mindent értenek benne, minden gondolatot végig tudnak követni, viszont az, amiről szól a Bölcs Nátán, az nagyon vágynak az emberek arra, hogy ez megvalósuljon. Hogy akkor befejezem, hogy mire vágynak.
Fogalmazok meg egy mondatban, igen.
Megpróbálom megfogalmazni, tehát, hogy mindegy, hogy keresztény vagy, hogy muzulmán vagy zsidó vagy, és akkor itt folytathatnám, a lényeg, hogy milyen ember vagy. Mondjuk röviden ez a Bölcs Nátán, és na, úgyhogy ez egy ilyen jó meglepetés volt.
Most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk majd a beszélgetést. Mi legyen a zene, az első szám a tied?
Jó, akkor szeretném, mivel ebben a Nádas Péter darabban többször elhangzik a Casablanca című filmről, most nem tudom, hogy értelmes mondatot mondtam el.
Szerintem világos. Van szó róla többször.
Igen, abban van egy As Time Goes By, ez egy híres szám ebben, és én ezt szeretném.
Ezt éneklő a fekete zongorista.
Igen, a Sam, és vagy az Armstrongtól, vagy pedig a Frank Sinatrától, amelyik lehetséges.
Rendben, igyekszünk.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió Kunszombat délután. Takács Kati a vendégem. Mostanra már lerövidítettem a keresztet Katira. De... Bár hivatalosan úgy szerepelsz plakátokon, nem? Vagy hogy írnak téged, hogy Takács Kati vagy Katalin? Hát,
igen, vagy Takács Katinak, vagy Takács vagy Katalinak. Vagy én két nevű nő vagyok.
Na, hát egy kicsit menjünk vissza az új színházig. Bólogatsz, mert tudod, hogy ez elkerülhetetlen, de hát azért az új színház minden szakaszát tekintve elég hosszú periódus volt a te
igen,
életedben.
Majdnem azt mondtam, hogy a leghosszabb, de hát van még egy pár jó évem valahol.
Még ezt nem tudjuk, igen. Persze, de hát minden esetre te azon nem néztem ezt meg, de azt úgy sejtem, hogy nem sokan lehettek, akik ott egyfajta folytonosságot biztosítottak. Mm. A Székely Gábor vezette Új Színház 4 éve, majd pedig a Márta István vezette Új Színház.
Kevesen voltunk.
Nem tudom hánya, de hát az egyik te voltál. Biztos gondolkodtál azóta ezen az egész történeten, hogy szerinted ez egy elkerülhetetlen történés volt, vagy lehetett volna ezt valakitől, valamikor, valamiért máshogyan jutni el attól a megalakult nagy ígéretű Székely Gábor féle Új Színháztól odáig, hogy most egybeírják, és most az egy nagyon más Igen. színház, hogy ne minősítsem.
Hát úgy érzem, hogy tehát ami a Székely Színházzal, én már így hívom, Székely Színházzal történt, az is egy hát az is politika volt tulajdonképpen, vagy valakinek csípte a szemét a Székely. Tehát mindenképpen egyszerűen, tehát ez 4 év volt. 4 év után nem illik megszüntetni egy jól menő, és nem az, hogy jól menő, és minőséget csináló társulatot. Tehát nem volt oka annak, hogy megszüntessék. Nekem van egy tippem, hogy egy bizonyos személynek nem tetszett a Székely Gábor működése, és egyszerűen hagyták, hogy ez megtörténjen. Ugye nagyon sokszor történik ez most már azóta, meg előtte is történt, ugye, még azt hiszem a Táliában, tehát hogy valahogy nem vagyunk képesek arra, hogy mint Lengyelországban felállnak és azt mondják, hogy ezt nem engedjük, hogy ez történjen. Valahogy ez nálunk, nem tudunk egymásért kiállni. Mindenki elaprózza, vagy tehát darabokra hullik ez a szakma is, és minden, most mondjuk erről a szakmáról beszélek, tehát ebbe a szakmába is mindenki a maga érdekét nézi, tehát nincs az, hogy ha én segítek most annak a Székely Gábornak, akit egyébként kiváló szakembernek, rendezőnek, tanárnak, színházigazgatónak tartok, tehát egy kicsit de lehet, hogy naív vagyok persze, de hogy egy kicsit odaállok mögé, és azt mondom, hogy emberek azért ezt mégse lehet csinálni, akkor az nekem is hasznomra válhat majd egy pár év múlva.
Most van egy köteles közbevetésem, függetlenül attól, hogy mit gondolok a dologról, hogy voltak, akik úgy gondolták, hogy már a Székely oda kerülése, az is egyfajta, nem nagy, de valamiféle ősbűn volt azokkal szemben, akik előtte voltak ott, és akik kilettek abból a színházból terelve akkor.
Igen, ez így van. Tulajdonképpen ez is.
Tehát, hogy ez egy olyan, olyan kerék, ami, igen. Vagy nem tudom, micsoda, egy Möbius szalag,
sehol
nincs. Igen, hiszen
az Arany János Színház ott volt, és tulajdonképpen az egész társulatot elküldték, igen. És akkor jöttünk mi, és akkor ez velünk is megtörtént, igen. De, illetve nem is de, hanem de ezt, de. Amit mondtam, ezt az első mondatot, hogy kiállás, tehát, hogy hol az a... hol az a szakmai becsület, amiben, tehát én azt érzem, hogy az a baj, hogy azért nem jó, hogy nem állunk ki egymásért, mert saját munkánkat bomlasztjuk, és ezt az egész szakma bomlik föl szépen lassan. Tehát úgy érzem, és hát ezek szívfájdalmak. Éppen akkor az Arany János társulatnak, utána a Székely Gábor társulatának, és még ezután, hogy a Márta Pista átvette, és velünk ez történt, most ez tényleg egy politikai döntés volt. És olyan, de ugyanakkor mindig mögé kell nézni, hogy a politika, ezt a címkét rakjuk, hogy politika. Ez valójában Tarlós döntése volt. Lehet, hogy ő azt mondaná, hogy művésznő magában nagyon téved, de akkor mégis van ott egy ember, aki így döntött. Tehát és akkor ezek összetevődnek, ezek a rossz húzások, vagy engedések, és akkor egyszer csak, mert tudom, hogy amikor a Székelynél is, én tudom, hogy ki az az ember, aki nem kedvelte. Én nekem van erre egy emlékem, hogy ki az, aki nem akarta a Székely Gábort. És akkor elég, hogy egy ember úgy terjeszti, lobbizik, és romlik vele az egész, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy így fog történni. hiszen a Dörnernél is voltak lehetőségek, hogy na, akkor kikapja a táliát, kikapja, kinek adjuk, hogyan adjuk. És egyáltalán nem gondolnak bele abba, hogy mit tesznek tönkre, na, mindegy. És hogy... Pont. Most nem
igen, akartalak egyébként, hamar ide lyukadtunk ide, akartalak kérdezni arról, hogy mint olyan embert, aki a szakmai közéletben mozog, tehát, hogy elnökségek, bizottságok, tehát, hogy te egy ilyen közszakmai társadalmi munkát végző személy vagy, hogy hogyan látod a szakma állapotát, de hát látjuk, hogy hogyan látod, meg látjuk, igen. Mi várható szerinted? Tehát merre van a jövő?
Én attól félek, hogy de ezt nem is akarom kimondani. Nem mondom ezt
jó,
én ki.
Igen,
de tudod, hogy mire gondolok. Szóval minden rossz döntés, amikor egyszer csak rájönnek, hogy ez rossz döntés volt, akkor megszűnik valami ott. Uh-huh. Valami eltűnik. Úgyhogy...
Jó, akkor nézzünk vissza kicsit az új színházi korszakodra szakmai vagy színésznői szempontból. Nem tudom, milyen előjellel nevetgél, kicsit aggodalmasan ráncolja a homlokát, de azért van nekem néhány jó emlékem onnan rólad. Például a Fédrára gondolok, amely előadást Valló Péter rendezett, aki egyébként is egy visszatérő személy a te pályádon, ugye most Kaposvár, tehát hogy a Radnóti Színháztól kezdve, amikor te bizonyos szempontból, én nem azt mondom, hogy a pályád csúcsa volt, de hogy akkor lehetett téged a legmagasabb polcon megcsodálni, a Radnóti Színházi korszakodban, ez biztos, és már akkor is Vallóval dolgoztál, aztán az Új Színházban is találkoztam vele néhányszor, és most Kaposváron is. Azt most, ha megkérdezem, hogy fontos embere Valló Péter a pályádon, akkor bizonyára azt mondod, hogy igen, de ahogy arra lennék kíváncsi, hogy ebben a három korszakban ugyanazzal a Valló Péterrel volt-e dolgod?
Örömömre igen, mert illetve, hogy is mondjam, akkor, amikor a Radnótira kerültem, akkor egyszer csak szerintem most mindegy, nevébe is mondhatom, tehát, hogy rácsodálkoztunk arra, hogy mi mennyire jól tudunk dolgozni, szerintem most nem tiltakozna. Én úgy érzem, hogy ahogy ő beszél, vagy ahogy ő vezeti a próbát, vagy amit gondol a színházról, abban én ott nagyon jól tudok mozogni, és ez köszönhető talán Nóra előtt is dolgoztunk, de mondjuk a Nóra című előadásban sok mindent meg kellett nekem tanulnom. És azért ott a Péter mellett a Kern Andris és a Bálint Andris is nagyon nagy segítségemre voltak ebben, hogy ez a Nóra olyan lett, amilyen lett, meg hát Egri Kati barátnőm volt a partnerem, tehát hogy ott sokat, ott nagyon sokat kellett tanulnom ezt. És utána ezt a valóságot, és utána is nagyon-nagyon jól mentek a dolgok, de akkor volt egy törés, amikor ott hagytam a Radnótit. Bár sok fájdalmat okozott az, hogy eljöttem utána, tehát már a Székelynél is úgy éreztem, hogy lehet, hogy mégiscsak a Radnótin kellett volna maradnom, Márta Pistánál is. Biztos, hogy el kellett jönnöm, nekem ezt az utat kellett végigjárni, kész. És aztán véletlenségből találkozhattunk Szegeden hosszú évek után, amikor a harmadik Richárdot csinálta. És aztán utána a tisztogatás volt még Kaposváron a Nátán előtt. És azt éreztem ott a Szegeden is, hogy ez a visszatérés, hogy újra találkozunk, és az őt, hogy fogtam a batyumat, és eljöttem tőlük, hálátlanul idézőjelve, a szakmában nincs hála, hogy ott van a mélyén az, ami összeköt bennünket, az a jól tudunk együtt dolgozni, és elmúltak a régi talán sérelmek, vagy... És éreztem, hogy ez az ember megint ugyanúgy tud rám nézni, ahogy régen, és ez nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jól tudunk dolgozni. Igen.
Abban az új színházi korszakban, a Márta Pistásban, ami mennyi volt? 10 év, vagy sok?
Várjál, 4 volt Székely.
4 volt a Székely,
és igen. 13, azt hiszem.
13, most meg...
17-18 év, igen, 13-14, igen, valahogy így.
Hosszú idő, sokat dolgoztál ott. Mire emlékszel úgy, mint legpozitívabb munkaélményre, illetve a legrémesebbre, amit ott ki kellett állítanod?
Jó, a legrémesebbet nem fogom mondani.
Jó, rendben. Jó?
hogy a nagyon sok jó dolgot kaptam, visszamenőleg sok jó. Tehát közben volt, amikor nem örültem talán annyira, de rögtön az elején, amikor a rettenetes szülőket az Ács Janival nagyon szerettem. Az lehet, hogy nem is tudja senki, hogy mi azt játszottuk, de ez az átmeneti időszakban volt, és akkor nagyon jól dolgoztam a Jánosra.
Igen, jut eszembe, Ács János volt egy átmeneti figura a két érában szintén.
Igen.
Már úgy ért, átmenetet képviselő.
Igen, figura. Hogy ő maradt a Székelytől. És akkor utána nem, most, hogy jöttem ide hozzád, nem néztem át, és én nem tartom mindig fejbe, hogy mit játszok, meg hogy játszom. Akkor volt a Vidnyánszkinak a Roberto Cukkója. Akkor ismertem meg a Vidnyánszkit. Az egy nagyszerű munka volt.
Az egy kifejezetten sikeres előadás volt, bár azt nem tudom, hogy a közönség...
A közönség nem annyira, de nagyon összeállt és izgalmas előadás volt, és mindazok, akik részt vettünk benne, szerettük, mindenki adott hozzá, tehát az egy igazi csapatmunka volt. Mit játszottam én még ebbe a színházba?
Jó, nem ez azt jelenti, hogy úgy nem ugrik be.
Hát a férját már említetted.
Igen, de most akkor én mondok valamit, mert azt olyan viccesnek találtam, az Erdő című bemutató, az már a vége felé volt, és azt én, mint kritikus, nagyon lehúztam. Ti azt, mások is azt jobbnak találták, mint én, de az volt a vicces, hogy én írtam valami, és az olyan jellemző egy kritikustól, hogy rögtön megideologizál dolgokat, tehát én írtam arról, hogy te egy ilyen, az egyik lábadat húztad, és akkor ez egy ilyen milliómos nő, egy kommunista güllemből, valami ilyesmit írtam, és egyébként is, ami megmaradt az előadásból, az bennem az volt, hogy valami suta ilyen szerelmezési jelenet, valami padon, ahol az különösen ott neked a lábaddal ott kellett játszani, de ez volt a legfrappánsabb az egész előadás, most később összefutottunk, és olyan kedves mosolyjal mondtad, az egyáltalán nem volt benne, csak neked fájt a lábad, mert valami ilyesmi volt, és ez olyan szépen jellemző.
Igen, mert én már nem. Milyen érdekes, hogy ezt most mondod, hogy akkor mi a túró lehetett a lábammal, tényleg volt valami, de az az érdekes, hogy ez előadás menetében, tehát ez az elején láttad valószínűleg.
Biztosan bemutatott,
és
igen.
Hogy most a lábamról legyen szó, hogy képzeld el, hogy a végén, amikor megvolt a... Ja, tudom, megvan. Hát hülye vagyok. Jaj, de... Szóval az történt, hogy volt a premier buli. És hát te utána nem a premiért láttad akkor valószínűleg
ezek szerint.
És akkor nagyon boldogok voltunk. Ez az ember annak ellenére, hogy ugye a kritika és a közönség is nem teljes ovációval fogadta ezt az előadást.
Mondjuk így, igen.
Mondjuk így. Remek volt a munka a Szavinnal, Egon Savinnal. Nagyon nehéz volt a tolmácsolás miatt. Egy rendkívül felkészült, tudatos, kiváló pedagógus ismertem meg benne. De hát ugye ez a botladozó tolmácsolással, ez nagyon egészen más személyiségű tolmács volt, mint amilyen ő. Ő egy temperamentumos és egy lassú ember. Szóval és akkor megvolt a premier, de én azért mégis nagyon boldog voltam, és nagyon örültem ennek az egésznek. Úgyhogy rendesen, hát táncoltunk, bulisztunk fönt a stúdióban, és ugye nem ilyen szépen táncikáltunk, hanem én ilyenkor rohangálok, mint őrült.
Vadultál.
Ugrándozom, egyebek, és kézzel elszakadt részlegesen az Achilleszem. Lapos cipőben voltam, és hát a fenet, egyszer csak éreztem, hogy kezd nagyon fájni a vádlim, és akkor, ahogy úgy megfordultam, hogy ezt most abba hagyom, akkor elpendült együtt a lábam, fokori fájdalom. Na, és akkor ez egy hosszabb ideig tartott, tehát azért láttál Sántának. De a lábfelemelés úgy egyébként is volt benne, csak ez, hogy elette. Na mindegy, sajnálom ezt az erdőt nagyon.
Egyébként nagyon. Ez gyakorinak mondható, hogy egy munka megcsinálni nagy élmény a résztvevőknek, minden jó benne nektek, amikor csináljátok uh-huh. maga a csinálást, és aztán az előadáson mi ebből semmit nem látunk visszaigazolódni.
Van ilyen. Tudom, hogy szóval, hogy ez sok mindentől lehet. Itt mondjuk itt rossz volt az elképzelése a Savinnak Magyarországon. Ő lehet, hogy ha ezt Belgrádba csinálja, akkor ebben nem lett volna semmi gond, mert ott másként nézik ezt az egész katonai, ezt az egész... Tehát ő neki az volt a koncepciója, hogy a pénz hatalma, hogy az olyan, mint egy kommunista diktatúra. Tehát, hogy az, ami most történik a világban, ahogy uralkodik rajtunk a pénz, az körülbelül olyan, mint a sztalinizmus, vagy ez a kommunista éra, amiben éltünk az 50-es években, és ebbe rakta bele. Ezt nálunk nem tudták. És azért rendesen át lett tekerve így a darab. De én, szóval nagyon, sokan jól dolgoztunk vele. És van, amikor tényleg az ember azon a mesdjén megy, és ott mindenki, igen, és egyszer csak azt mondja a közönség, és mit csináltatok 6 hétig, vagy 8 hétig? Igen, van ilyen. De azért ez nem gyakori, azért úgy lehet érezni, hogy úristen, most rossz felé megyünk, akkor gyorsan menjünk vissza más felé. Tehát szóval azért az ritkán, nem, azért ennyire nincs ilyen. Vagy darabválasztástól lehet akkor, hogy nem szereti a közönség, vagy valami nagyon rossz benne, vagy a látvány, vagy valami, de attól még a darabnak a kibontása, vagy a rendezővel való, vagy a színész kollégával való munka, attól még jó lehet, de azért ez ritkaság, hogy valami annyira jó a próbaidőszak alatt, és aztán nem szeret.
Hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk. A következő zenét azt én hozom. Már említettem neked, mert nekem tulajdonképpen így 30-valahány év távlatából is egy fontos szeretett filmem a Ballagás című film 1980-ból, amelyben te egy fiatal tanárnőt játszottál, egy gimnáziumi tanárnőt, egy gimnáziumi osztályról volt szó. Én nem sokkal azelőtt jöttem ki a gimnáziumból, úgyhogy ez nekem nagyon élő volt, és arra gondoltam annak idején, hogy én nagyon szerettem, ha nekem ilyen tanárnőm lett volna, mint amilyen te voltál ebben a filmben, és ebből a filmből hallgatunk most Eddát.
Karodon vittél évekig, akaratod rabja voltam, a vágyak bennem egyre nőttek, elfelejtem, hogy kölyköd voltam. Hiába hívna, ha megtört szívvel, elnyeltek a sűrű városok. A tűzfalakra írtam éjjel, engem ne várjatok. Kölyköd voltam! Mikor a könyköd lettem,
mászt, a remény soha fel nem ad. Megvetetnék hideg ágyamat, megvetetnék hideg ágyamat. Oh, kölyköd voltam, vélekből lettem. Kölyköd voltam, nem értettél engem. Emléked mégis fogva tart ellen engem. Rossz volt kedvem, mikor a kölyköd lettem. Rossz volt kedvem. A vágy, és nem mondhatok neked mást, a remény csak ha fel nem ad, megvetetnék hideg ágyamat.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kún szombat délután, Takács Kati a vendégem. Az új színházról beszélgettünk az előző blogban, és a te új színház történeted az lett, hogy eljöttél a legutóbbi váltásnál, amikor Márta István igazgatását, Dörner György igazgatása váltotta fel. De ezt nem titkoltad egy percig sem, hogy te akkor onnan el akarsz jönni, igen, hogy a következő szakasz az számodra nem kívánatos és nem vállalható. És azt is tudjuk, mert nagyon rokonszenvesen ezt sem titkoltad, hogy mindenféle követ telefonilag megmozgattál, hogy igen, te innen most elmehess valahova, mert hát valahova tartozni kell. És fölhívtad az igazgatókat. Vigyenszky Attilát is fölhívtad, akivel kétszer is dolgoztál az új színházban?
Nem kétszer, én ötször dolgoztam az Attilával.
Nem, tehát a cukorra gondoltam, meg az álszentekre.
Álszentek, most nem sorolom fel, igen, az összeset, de nem csak az új színházban dolgoztunk az Attilával. Én az Attilát nem akkor hívtam, még előtte, hogy ez megtörténhet-e. Igen, fölhívtam őt is, igen. De várjunk csak, most nem áll össze az agyamban, tehát amikor olyan...
Hogy olyan értelemben, hogy Debrecenbe színésznőnek elmennél,
igen,
hozzá.
Tehát ehhez hozzátartozik az, hogy ő hívott engem Debrecenbe, amikor ment. És akkor nekem olyan családi problémák voltak, ami miatt én nem mehettem el Debrecenbe. És én úgy éreztem, hogy az Attilával van nekünk olyan nexusunk, hogy ha baj van, akkor én... Mert egyébként is beszélgettünk mi, ahogy akkor én fölhívom. És tulajdonképpen akkor még valahogy úgy a májusba vagy júniusba hívtam föl. De most, amikor beadta, tehát amikor olyan bizonytalanná vált, hogy Márta Pista nyer, de látod, nem tudom pontosan az időket, de és lehet,
tehát
hogy nem
még
is
a végeredmény
volt
előtt.
A végeredmény előtt hívtam föl. Mindegy, a lényeg, fölhívtam az Attilát. Elmondtam neki, hogy bajokat érzek, és bajba vagyok, és hogyha tud, segítsen. De a lényeg, szóval, hogy neki nem volt még a, ugye ez a nemzetis történet. És akkor, amikor a nemzetis történet lett az Attilának, akkor már nem telefonáltam. És ugye mindazokat, akiket fölhívtam, és akik ugye a budapesti színházigazgatók között több jó ismerősöm, talán mondhatom, barátom is van. Én pontosan tudom azt, de ezért annak ellenére hívtam föl őket, hogy pontosan tudtam, hogy minden színházban legalább két velem egykorú kolléganő várja, és várja a szerepeket, mert ugye ez egy nehéz kor. Tehát ez a annyi, amennyi én vagyok. De azért mégiscsak próbálkoztam, és ugyanígy, szóval nagyon, tudom, hogy nehéz, és azt is tudom, hogy az udvaros Dorottya se tudott elmenni a Nemzeti Színházból, szóval nagyon nehéz. Aki ráadásul nem olyan bátor, hogy vállalja a szabadúszást, és én bizonyos kötöttségek miatt nem tudtam vállalni a szabadúszást, hát annak reszketni kell azért, hogy legyen egy társulatnál. És én reszkedtem. Nagyon rossz volt ez a fél év, de tudom, hogy vannak kollégák, akiknek még rosszabb. Tehát, hogy most vannak nehéz helyzetek mindenkinek, nem csak ebben a szakmában. És elsőre a Rátóti Zoli sem tudott nekem pozitív választ adni. Aztán nyilván sakkoztak, összerakták a következő évadot, és akkor fölhívott február végén, hogy tudnak nekem szerepet adni. Hát nem egy boldog időszak. És tulajdonképpen olyan furcsa, tényleg az ember nem hiszi, hogy vele ez megtörténhet. Ez volt a furcsa, hogy ennyi idős koromban, amikor már bár nem szeretem ezt kimondani, de azért mégiscsak a vége felé jár az ember bizonyos pályaszakasznak, vagy nem az, hogy vége felé, hanem hogy már úgy megérett, sok mindent csinált, sok mindent letett az asztalra, akkor azt mondani, hogy de hát Istenkém, hát mit fogok én most csinálni? Ez nagyon, nagyon nehéz ezt megélni. Nekem ez nagyon nagy gyomros volt, nagyon értelmetlen dolognak láttam, ami történt velünk, és még utána is gyűrűzött ez. De hát megpróbál az ember felállni, mindenfélét kitalálni, és tovább menni.
Nem mondtad meg végül is, Vigyánszki Attila, mit válaszolt, de nem baj, nem kérdezem.
Hát ez benne volt a hallgatásomban.
Igen, közvetve. Most megnéztem egyébként így a rád való izgatott várásban, hogy mennyi idős vagy, és nagyon meglepődtem egyébként. Tehát azt gondoltam volna, hogy így a te ismeretedben, hogy jóval fiatalabb vagy, de azt láttam, képzeld el, hogy te most már nemzetszínésze is lehetnél.
Igen.
Most nagyon elcsodálkozott, de igen.
Tényleg?
Igen.
Jó. Ebbe az a szörnyű, hogy érted, nemzet színészének lenni, hát vagyunk egy páran nyilván, akik már lehetnénk, és akkor aki meghal, akkor jön a következő, na mindegy.
Hát ez egy ilyen szisztéma.
Igen, ez eléggé szomorú, de hát végül is az élet maga ilyen, tehát nem élhetünk a végtelenségig, meg nem is tudunk a pályán lenni a végtelenségig, igen.
Thank you.
Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják. Takács Kati a vendégem, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stúmer Andrea vagyok. A Kaposvárra mentél, és akkor most már ez a második évadod ott, ha jól nagyon...
Igen,
ez a második évadod, igen. Volt mindenféle szereped. Mi ennek látod most a Kaposvár, hogy belecsöppentél ebbe az új szakaszba, Rántóti Zoltán igazgatása alá? Biztató, mérsékelten biztató, kibírható, egész jó, majd lesz jobb.
Nagyon nehéz helyzet volt, annak láttam azt az első évadban, amikor oda kerültem. Természetesen, szóval ezt nem lehet, akik ott maradtak, azoknak örök fájdalom és sérelem az, hogy ez megváltozott, más lett. Ez bennük van, ott van, mindennapjaikban. Ez nem mindig jó hatással van arra a produkcióra, ami születik, de ennek ellenére, hogyha mégis van egy lendületes olyan produkció, ami tényleg olyan vezénylettel jön létre, olyan rendezővel, akkor mégiscsak megszületnek. Tehát a tavalyi évadban is volt egy-két olyan előadás, ami igenis megállja a helyét, és szép, és jó. És úgy gondolom, hogy ezzel a Bölcs Nátánnal, amit most arról beszélek, amiben én benne voltam, mert az új bemutatót nem láttam, hogy léteznek, tehát vannak előadások, amik jók. Nagyon emiatt van egy ilyen furcsa, picit boldogtalan helyzet ott lent. Én elég érzékeny vagyok ezekre a dolgokra, de én nem is az, hogy igyekszem. Nekem fontos az, hogy mindenkivel találjak egy jó mondatot, vagy hogy tudjak beszélni. Mert én is jöttem valahonnan, ők itt maradtak valamiért. Tehát, hogy egy nehéz helyzet. Én beszélő viszonyban vagyok mindenkivel is. És azért, hogy egy előadás jó legyen, még ha nem is, tehát hogyha vannak ballasztok rajta, akkor is én igyekszem mindig kaparni a felé, hogy na gyerekek, csináljunk valamit, hozzuk össze, legyen ez jó, próbáljuk meg. És magam részéről is ugye az első évben állandóan rohangáltam, hiába, hogy három darabba voltam benne, de mégis rengeteget akartam Pesten lenni. Mondjuk volt, ami kisebb szerep volt, tehát haza tudtam jönni. De most rájöttem, hogy most mit ugrálok. Nem mindig rohangálok föl, ott vagyok, megtaláltam, van egy lakásom, és akkor ott létezem, élem azt az életet, amit Budapesten élnék. Nagyon hiányzik ez a város, de akkor arra fordítom a kaposvári létezést, hogy a csöndeket megtaláljam, és hogy olyan dolgokkal tudok foglalkozni, amivel itt a rohanás miatt, vagy ide-oda megyek, vagy találkozom, vagy elfoglalom magam, ott mindarra van idő, amire itt Budapesten nem is. És elfogadtam ezt a helyzetet. De ugye nem véletlen ezt, amivel kezdtünk olyan nádast, ami hát azt azért még szeretném gyorsan elmondani, hogy számomra az, hogy a Forgács ezt megtalálta nekem, ez azért is nagyon-nagyon-nagyon nagy boldogság, mert én nagyon vágytam arra, hogy nádas szöveget, darabot mondhassak, benne leessek. Úgyhogy most befejezve ezt a mondatot, hogy muszáj Pesten valamit csinálni, hogy ez egy olyan ország, ahol Budapest létezik leginkább, tehát itt vesznek észre, itt tudnak rólad, és ez nem csak azért, mert én nagy sikereket akarok még elérni a pályám során, vagy nagyobb ismertségre vágyom, hanem jó munkára vágyom, és hát van egy megélhetési része is ennek a színészetnek.
Most elképzeltelek közben magamban a Nádas Péter találkozás című drámáján.
Abban én is elképzeltem. láttam
én is
most
én is láttam. Ja, hogy azt mondja vele, igen.
Igen, és én még láttam.
Igen, én is láttam.
Igen, Igen.
No, nem, még egy kis időnk marad, úgyhogy én bedobnék így néhány előadást. Jó. Például azt, hogy Jadviga párnája. Ja. Hogy én azt gondolom, hogy az a odaadó szakmai alázatnak mind a példánya a részedről abban az előadásban.
De az azért is van, mert előzőleg ugye, amikor a Hargitai rendezett, hát a Betlent nem említettem, Betlen, pedig az igen. nagy boldogságom volt, de ez onnét következett. Úgy volt, hogy a Jadvigát új színházban mutatjuk be. És akkor tulajdonképpen így kerültem én. De hát akkor is az anyát játszottam volna. Igen. Nagyon érdekes ez a szerep, ez a Jadviga szerepe, mert kemény asszony ez, akit játszani kell, és néha olyan azt érzem, olyan számkivetetnek érzem magam néha abba az előadásba, mert ez a kemény tartás, ami ebben a nőben van, és ez az állandó harca a Jadviga ellen. Én, mint Takács Kati, aki belebújok ebbe a szerepbe, jaj. Nem, tehát ez egy picit negatív szerep, és ebbe bele kell bújni, és mégiscsak az igazát, mert hát megvan az igaza ennek az asszonynak, de az néha fáj az előadás nekem. Igen. És nem azért, amit említettél, hogy szakmai, én boldogan csinálom. Mert nagyon jó partnerekkel vagyok körbevéve, nagyon jó munka volt, és olyan erők adódnak össze ebbe az előadásba számomra, tehát hogy ilyenekben nagyon jó részt venni.
Hoppárt társulat szeret legcímű produkció. Nem tudom, hogy visszavetted-e, játszod-e, de nem, mert hogy sajnos. Volt egy pillanat, amikor meg kellett válnod attól, és én azt gondolom, hogy te azt szívedből sajnáltad.
Ráadásul ott a Rékával volt egy félreértés is, mert azt hitte, hogy én azt úgy lepöckölöm magamról, de mi már azt megbeszéltük, tehát ez, az nagy boldogság volt. Az tényleg, az annyira bírtam ott a fiatalokkal együtt lenni, és ez az egész szöveg, amit kaptam a Rékától, ezt annyira...
Pelsőci Rékáról beszélünk.
Jaj, persze, igen. Pelsőci Rékáról, és akkor... Tehát, hogy ezt az ajándékot kaptam tőle, én ennek végtelenül örültem. Az történt, hogy elkezdtük a Jadvigát csinálni, és elkezdtem Kaposvárra járni. Premier napján, Jadviga premierje napján volt a Szeretlek este 10-től, és utána este 10-től játszották, és abban az időszakban is azt mondtam, hogy akkor lehet Takács, hogy te ezt mind nem fogod tudni teljesíteni. És akkor valamitől meg kell válni, és akkor úgy beszélgettünk, de végül is Vándor Éva vette át. Úgyhogy jó kezekbe került.
De mondta itt Barabás Richard egyébként, hogy neki nagy szerencséje volt mindkét nővel. Igen.
Igen, nagyon jó dolog az a szerep. Még játsszák? Uh-huh. Igen, azt szerettem.
Még az utolsó perceket megragadva, két nevet mondok még neked, akikről azt gondolom, hogy ha hívnának, akkor bárhova elmennél utánuk velük dolgozni. Az egyik Novák Eszter, a másik Paolo Magelli.
Igen, ez így van, bár Magelli lassan kiesik ebből a dologból, mert annyira százfelé megy, és nem mindig rendez. Tehát, hogy ő azért úgy már kezdi ezt úgy... De az Eszterrel nemrég találkoztam, és mondtam is neki, hogy most már kijárna neki egy olyan, hogy szóval pályázom már valahová egy színházra, mert szerintem...
Most az operában rendez egyébként, de oda téged nem hív.
Hát nem is értem. Pedig a Coming Out című filmben, hogy még ezt is belehozzam a beszélgetésbe, tehát Orosz Dénes megadott nekem egy lehetőséget, egy opera áriát éneklek, illetve a Widerman Bernadett éneklén pedig megpróbálom úgy csinálni,
szájjal
követni. Igen, de hát mivel hát ez csodálatos dolog lehet operát énekelni. Az valami olyan nagy adomány annak, aki ezt megteheti. Na, de így egy kicsit részt vettem az operában is. Igen.
Hát mit kívánjak Takács Katinak a következő életében egy operaénekesi karriert, de addig is minden jót.
Köszönöm.
Takács Katalin volt ma a vendégem az Ahol Hely Van színházi belépő műsorában. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, hallgassanak bennünket jövő héten is, viszont hallásra.